Szóval szép jó estét kívánok a tisztelt hallgatóságnak. Ahogy az eredeti bevezetőben elhangzott, Tóth Csabának hívnak, és az ELTE egykori diákja, a KFK-i egykori dolgozója, és most az utóbbi 10 évben a San Francisco mellett lévő Berkeley Laboratórium lézerfizikus, plazmafizikus kutatója vagyok. És elnézést, aztán mindenkit tegezhetek egyrészt, mint kolléga, másrészt, mint diák, és egykor magam is itt ültem, illetve a múzeumkörúton ilyen fizikus előadásokon, és ezért úgy érzem, hogy mindenképpen szeretném egy kicsit visszaadni azt, hogy mi az, amit én tanultam, és mi az, ami engem izgalomban tart, és ezen a pályán, mint fizikus, megtart. A mai előadásban hullámlovas elektronokról fogunk beszélni, olyan elektronokról, amelyek plazma hullámban gyorsulhatnak fel sokkal-sokkal nagyobb energiákra, mint a jelenleg működő részecskegyorsítók energiái. Sokat töprengtem azon, hogy hogy tudnám, és mi lenne a legjobb módszer arra, hogy ezt az ismeretanyagot és a lelkesedésemet átadjam. Tarthatnék egy színes, szagos előadást a legújabb nagy berendezések és lézerek képeivel, de úgy gondoltam, hogy ezen kívül még olyan összekötő példákat is szeretnék megmutatni, amelyek a mindennapos fizikaórák probléma megoldásaival is összeköthetők, vagy a versenyek probléma megoldásaival, hiszen ezek azok a képességek és tulajdonságok, amit az ember megszerez iskolában, és később a mindennapokban állandóan ezt használja. És a végén egy kicsit arról is, hogy miért érdemes fizikusnak lenni. Először is a motivációról. Miért érdemes a részecskéket gyorsítani? A mai modern fizikában miért foglalkoznak ezzel, hogy elektrongyorsítás, protongyorsítás? Valószínű mindannyian hallottatok arról, hogy a CERN-ben lévő nagy részecske ütköztető az milyen alapfizikai folyamatok megismerését teszi lehetővé. Hiszen ahhoz, hogy megismerjük az egyre kisebb szerkezetű összeállítását a protonoknak, a kvarkoknak és az egyre nagyobb energiájú folyamatokat, ahhoz annak a berendezésnek is, annak az eszköznek, amivel ezt a kutatást végezzük, annak önmagának is olyan nagy energiájának kellene, hogy hozzáférjünk azokhoz az energiákhoz. Tehát szükség van arra, hogy felgyorsítsuk és nagyon erős kalapácsokat, nagyon helyes piszkavasokat hozzunk létre. Tehát ezek a gyorsítók egyrészt erre szolgálnak, másrészt valószínűleg hallottatok olyanokról, amelyek a szinkrotron sugárzást használják. Ott is van szó, hogy részecskéket gyorsítanak fel, akár egy kör alakú gyorsítóban, ciklotronban, vagy egy lineáris gyorsítóban, és utána szabad elektron lézerként használják. Ezek utána már használhatók mindenféle szilárdtest fizikai, biológiai folyamatok megismerésére. Tehát az az egyik motiváció, hogy miért érdemes ilyen részecskéket gyorsítani. És hogy működnek a hagyományos gyorsítók? A hagyományos gyorsítók, amelyeket, tehát amint mondtam, a CERN-ben, vagy ciklotronban, Debrecenben és Grenoble-ban különböző helyeken építettek, azok legtöbbször az elektromos energiának, az elektromos térerősséget használják, de általában van egy korlát, hogy egy anyagból kell létrehozni azt az elektródot, a katódot, amely egy idő után, egy bizonyos térerősség érték után önmaga is átütést szenved, és ezért nem lehet tovább menni. Tehát van egy anyagtudományi korlát. És ezt majd mindjárt látni fogjuk, hogy ezt hogy lehet esetleg mégis meghaladni. Úgy lehet meghaladni, hogy ha egyszer az az anyag így is úgy is tönkre megy, mi történik egy szikrakisülésben? Általában a szikrakisülésben nagyon erős áramok fognak folyni, és az kezdi az elektródokat is tönkretenni. Ha megnézzünk egy villanólámpát, egy régi fajta fényképezőgépnek a vakuját, akkor abban ugye vannak elektródok, egy pozitív, negatív és nagy feszültséget hoznak létre közte, azt, hogyha sokszor villantjuk, előbb-utóbb maguk azok az elektródák is elkezdenek tönkre menni. És ezért tehát korlátozva vannak a hagyományos gyorsítók. Ha egyszer abból úgyis egy roncsolt anyag lesz, ami először pontosan egy ionizált anyagot, egy plazmát jelent, próbálkozzunk azon, hogy plazmában csinálunk elektrongyorsítást. És ezt javasolták kb. A 80-as években elméleti kutatók, és szép folyamatosan a kísérletek is arra vezettek, hogy ezt meg lehet valóban tenni. Fogunk a részletekről hallani az előadásban, Tehát, hogy jó volt ez, a Tajima Dawson egy szerzőpáros, akinek a második szerzője a Dawson, az ugyanaz a híres professzor, akiről elnevezték ezt a díjat, amit említettek az előadás bevezetésében. Az első kísérletek azok csak arról szóltak, hogy hát igen, lehet plazmában is nagy energiájú elektronokat létrehozni, de azoknak az elektron energia eloszlása egy nagyon széles volt. Ha hallottatok arról, hogy mi is az az energia eloszlás, ha felrajzoljuk egy függvényre, hogy milyen típusú elektronokból mennyi van, akkor az egy ilyen Max Planck görbéhez hasonló folyamatos eloszlás, vagy pedig egyetlen energián sűrűsödnek össze, akkor mondjuk azt, hogy monokromatikus energiáloszlás. És ezt az elején még nem tudták létrehozni. És pontosan azok a kutatások a 2003-2004 környékén, amit ebben a Berkeley laborban is végeztünk, egy nagy kutatócsoporttal, tehát ez a díj nem csak nekem szólt, hanem egy ötfős kutatócsoportnak, bizonyítottuk először, hogy lehet ilyen egy energiára koncentrálható gyorsítást is létrehozni plazmában. És a végén arról is, hogy hogy áll az ügy manapság, és mire lehet még ezeket használni. Tehát gyakorlatilag ez a mai menü, és erről fogunk hallani. Hát először térjünk vissza az alapfogalmakra, hogy melyek ezek a fontos tényezők. Ezt már említettem, hogy az elektronok energia, amit el lehet érni, az függ a végső energia az elektron elektron által érzett térerősségtől, az EZ-től, amit láttok, és az összes kölcsönhatási hossztól. És már említettem ezeket a hagyományos gyorsítókat, ahol rádiófrekvenciás terek húzzák az elektronokat és gyorsítják egy erősebbre. A számok, amiket mondhatunk, az néhány 10-100 megavolt, millió volt per méter, amely ezt a roncsolási limitet adja. Ehhez képest a plazmagyorsítók körülbelül 3 nagyságrendes javulást hoznak. Miért jó ez? Ahelyett, hogy kilométeres gyorsítót készítenénk, egy asztali méretben, egy méteres méretben is előállíthatunk akár több millió elektronvoltra, vagy milliárd elektronvoltra gyorsított elektronokat. Ezt egyelőre csak felvetítem, mint koncepciós ábrát. Itt van ismét az eredeti cikk, amelyben ezt javasolták, és azt tükrözi, hogy azzal a pirossal jelzett fényimpulzus halad egy plazmában, mögötte hullámok jönnek létre, és ezeknek a hullámoknak a lokális térerősség különbsége az, amely olyan elektromos térerősséget jelent, amely 3 nagyságrendnel nagyobb a most hagyományosan létezőknél. És természetesen vannak más fizikai folyamatok is, például az, hogy egy lézerfényt, ha összefókuszálunk és nagy energiát, nagy lézerenergiát állítunk elő, akkor az utána, bizonyára ti is próbáltatok már napsugarat összefókuszálni, vagy optikai kísérleteket egy lencsével, egy szemüveglencsével csinálni, ha összefókuszálom egy pontba, az utána vissza is növekszik. Tehát ha én azt akarom, hogy egy nagy távolságon megmaradjon, akkor ezt meg kell vezetni, például egy optikai szálban. De ha optikai szálban teszem, akkor az tönkre fog menni, és pillanatok alatt elpárolog. Ezért ezt is plazmában lehet végrehajtani. Tehát lehet, ha megfelelően alakított plazmacsatornát hozunk létre, amelynek a sűrűsége változik radiálisan, akkor abban lehet ezeket az optikai impulzusokat vezetni, és ezáltal fenntartani ezt a nagy intenzitást, amely kell a hullámkeltéshez. Még egy motiváció, amit szeretnék mindenképpen elmondani. A 2009-es Physics Today egyik számában volt egy olyan cikk, amelyben javaslatot tett a csoportunk, köztük is Wim Lehmans, aki ennek a csoportnak a vezetője, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, hogy egy néhány 10 cm-es, 1 méteres szakaszban előállítunk néhány gigaelektronvoltot, 10 gigaelektronvoltot, akkor versenyképesek lehetünk a mostani hatalmas gyorsítókkal is, úgy, hogy ezeket kaszkádban egymás után rakjuk. Tehát koncepcióként ez nagyon szépen hangzik, de a technikai megvalósítása az még nagyon sok kutatást igényel. És erről fogok még a végén beszélni, hogy hol tartunk ennek a megvalósításában. Tehát ugye a gyorsítókról megint csak egy mondat, miért kell az? Úgyhogy ütköztessük ezeket a részecskéket, és hogyha ügyesen ütköztetjük őket, akkor azok képesek olyan nagy energiájú folyamatokat létrehozni, amelyen új részecskék képződhetnek. Nem csak pozitronok, kvarkok, hanem esetleg a gluonok különböző formái, és a Higgs bozont most úgy találták meg, hogy protonokat ütköztettek egymással. Ennyit a motivációról, menjünk vissza az alapokhoz. Tehát valahogy egy kicsit szeretnénk megérteni, hogy mik is vannak ezekben a lézerplazma gyorsítókban. Úgy szoktam mindig elmondani, hogy nézzük meg ezt a három különböző folyamatot, vagy különböző jelenséget, a lézereket, a plazmákat és az elektronnyalábokat, és ezeknek a határterületeit és össze az átmeneti felületeit. Kezdjük először a lézerekkel, a lézerek szerepével, amit ezekben a lézeres gyorsítókban használnak, milyen lézerekre van szükségünk, és melyek ezeknek a tulajdonságai. Erről egy teljesen külön előadást is lehetne tartani, hogy ultrarövid impulzusú, ultragyors lézerek, most elég gyorsan fogunk ezen keresztül menni, de a legfontosabb pontokat szeretném kihangsúlyozni. Az egyik ilyen pont, hogy mitől lesz egy lézer nagyon erős? Attól, hogy egy rendelkezésre álló fényenergiát, amit itt E betűvel jelöltem ezen a képleten, ezt össze kell hozni minél rövidebbre, a tau jelképezi ezt, és minél kisebb felületre. Tehát időben is és térben is össze kell nyomni és összesűríteni azt az adott energiát. És ezt jelképezzük, mint fényintenzitás paramétere. És hogyan lehet ilyen gyors impulzusokat készíteni, és fogunk néhány példát ezeknek az előállítási módszereire és a mérési módszereire. Hát először is a lézerekről, amit már általános iskolában olvas mindenki az élet és tudományban, vagy fizikai szemlében, természetvilágában, hogy mi különböztet meg a lézerfényt az ilyen hagyományos lámpafényétől. Egyszínű, kisnyalábszéttartású és jól fókuszálható, ezek a mutatópálcák és az áruházi szkennerek, azok mind arra alapulnak, hogy mennyivel jobban lehet kispontban tartani ezt a fénysugarat, mint egy hagyományos lámpafényét. Minden napokban állandóan találkozunk velük. A mi szempontunkból szeretnék visszaemlékeztetni, bizonyos egyetemeken úgy számozzák az előadásokat, hogy 1-0-1 az a legprimitívebb és legbevezetőbb óra. Elnézést kérek, néha vannak angol feliratok is, próbáltam áttenni a legnagyobb részét a fóliáknak magyar nyelvre. Itt egy-két fólia angolul fordul elő, de csak az ábrák, és valószínű, hogy nagyjából azért érthető lesz. A lézerek alapműködését minden egyes könyvben, Wikipédián meg lehet találni. A legfontosabb jellemzője az, hogy valamilyen gerjesztő folyamattal úgynevezett invertált állapotba kell hozni egy atomi rendszert, és utána ezek a gerjesztett atomi állapotok együtt szinkron módon fognak visszaesni az alapállapotba, a fénysugárzásukat közösen szinkronban végzik. Ezt meg lehet tanulni általában elméleti kurzusok során is. Igen, ám, de hogy lehet ezt megvalósítani a laboratóriumban? Egy aktív közeget meg kell világítani egy pulzáló nyalábbal, be kell tenni két tükör közé, amely lehetővé teszi, hogy egy visszacsatolás jöjjön létre, és ennek eredményeképpen jön létre a lézersugárzás. Persze vannak különböző fajtái a lézereknek, ezt meg szokták különböztetni aszerint, hogy mivel gerjesztjük a lézert, elektromos, vagy fénnyel, villanylámpával, vagy kémiai reakciókkal, és az aktív anyagok szerint is ezeket lehet csoportosítani. Amivel mi foglalkozunk, az egy titán zafír nevű lézer, amelyet másik lézer fényével pumpálunk. Menjünk tovább. A gyorsításra alkalmazott lézereknek milyen fontos tulajdonságai vannak? Hullámhossz, az, amelyik szintén a fénynek a színét jelképezi, folytonos vagy impulzus lézer, a térbeli tulajdonságok mennyire kritikusak, hogy lehet fókuszálni őket, és mik is a jellemző paraméterek, az energiát, azt egyenletesen osztjuk el, akkor azt mondjuk, hogy kicsi az átlag teljesítménye, vagy összesűrítjük, akkor azt mondjuk, hogy az átlag teljesítmény mindig kicsi, de a csúcs teljesítmény pillanatnyilag nagy lehet. Ehhez hasonló ábrát biztos mindannyian láttatok, hogy az optikai spektrum, amelyet a naptól kapunk és átjut hozzánk, és a szemünk érzékeli, csak egy kis része az elektromágneses spektrumnak, tehát lézereket lehet gyártani mindenféle hullámhosszon, és egészen az ultraibolya a röntgen tartományokig, és ez a szín tulajdonképpen a hullámhosszal függ össze. A hullámhosszon kívül van még egy jelentős tényező, amely a rövid impulzusoknál fontos. A sávszélesség. A sávszélesség az azt jelenti, hogy nem csak egy nagyon határozott hullámhossz létezik egy ilyen lézerkibocsátásban, hanem a körül még egy picit kevesebb is, tehát nem csak például 800 nanométer, hanem 750, 780, 800, 820. Ennek ott van jelentősége, amikor rövid impulzusokat szeretnénk előállítani. A következő ábrákon ezeken a márványtáblákon azt látjuk, hogy miben különböztetjük meg a különböző üzemmódokat. Vízszintes tengely az idő, függőleges tengely az amplitúdó vagy erősség. Ugye egy ilyen mutatópáz az folytonos, mindaddig, amíg ki nem kapcsolgatom, akkor azt mondom, hogy megszakíthatom. Egy folytonos lézert megszaggathatok egy valamilyen kis blendével vagy apertúrával, és akkor impulzus lézereket készíthetek. Na most azoknak a hossza még nem elég rövid, és ugye akkor nem tudtam összesűríteni az energiát, hanem csak egyszerűen kivágtam belőle. Tehát ezzel a pillanatnyi csúcs teljesítményt nem növelem. Igazából kellenek olyan módszerek, amivel én valahol föltartom az energiát, és akkor mint egy gátat hirtelen kinyitom, és akkor azonnal lezúdul az összes. És vannak ilyen lézertechnikák, és ezeket fogom egy pillanat múlva megmutatni. És van még olyan módozata is, amelyben úgy mondják, hogy burst impulzus, vagy impulzus csomag módozat, amikor egy-egy ilyen sorozatot tudunk gyorsan előállítani, aztán hosszabb szünet, megint ez csak azért mesélem el, hogy ilyen típusú fogalmak fognak előfordulni a magánál a lézergyorsításnál is. Mit is jelent a rövid? Többször előfordult az eddigiekben is, hát az attól függ, hogy mihez viszonyítjuk, ugye? És az a fontos, mint ahogy az elején is említettem a atomi részecskék vizsgálatánál, hogy az én eszközömnek a felbontó képessége, tehát a gyorsasága, az gyorsabb legyen, rövidebb legyen az impulzus, mint az a jelenség, amit vizsgálni akarok. Mint a fényképezésnél is, hogyha az én fényképezőgépnemnek a zárszerkezete az nem elég gyorsan mozog, akkor a futó lovat vagy a versenyzőt azt hiába fényképezem le, elmosódik. Tehát magának a zárnak a hossza, vagy a megvilágításnak a hossza jóval rövidebb kell lenni. Stroboszkópus effektus, aki hallott róla. Tehát akkor egy gyors folyamatot szépen le tudok térképezni, hogyha ezeket kicsit késletetem egymáshoz képest, és megnézem. Mit jelent az, hogy nagy teljesítmény? Ezek olyan paraméterek, amiket itt fölírtam, hogy előfordulnak a mindennapos életben is, a villanyszámlától kezdve a különböző fényforrások teljesítményeig, de ami a plazmafizika szempontjából fontos, az mindenképpen túl van már csúcs teljesítményben a megawattokon, gigawatt, teravatt vagy petawattos teljesítmény 10^19, 12 és 15 watt teljesítményt jelent. És általában az átlag teljesítmény is fontos, hogy hányszor tudom megismételni ezeket a gyorsítási folyamatokat, milyen ismétlési frekvenciát, ez pedig az átlag teljesítményt fogja magában foglalni. Hát, ahogy mondtam, milyen rövid az az ultra rövid? Mihez tudunk hasonlítani? Amikor fényről beszélünk, akkor természetesen a fénysebesség a mérőpálcánk, a referenciánk. Hogyha egy adott impulzus időtartamánál megszorozzuk a fénysebességét az időtartama, akkor kapunk egy tipikus hosszt. Ez a hossz egyből megmondja, hogy milyen folyamatokat vizsgáltunk, mekkora rendszereket. Itt néhány példát hoztam csak fel, amelyeket ti magatok is kiegészíthettek. Egy millisekundum, egy gyors optikai zár, az körülbelül 300 kilométeres impulzust jelent. Tehát hiába van itt az én lézerem, és hogyha ide teszek egy zárat, és egy millisekundumra nyitom ki, akkor is az a impulzus csóva az 300 km hosszú lenne, ha nem lenne itt a fal. A következő, ha lemegyek mikroszekundumra, még akkor is 300 méter hosszú. Ezt egy gyors elektromos zárral lehet már előállítani. Ha nanoszekundumokról beszélünk, 10^9 másodperc, akkor az már 300 milliméter, azt szokták mondani az angol irodalomban, hogy az egy láb hosszúság, 30 centi. Tehát aki ilyenekkel foglalkozik nap mint nap, nanoszekundum az egy láb távolság, 30 centi, 300 milliméter. Ilyet elektronikai áramkörök már képesek produkálni. Ha tovább megyünk lejjebb, a pikoszekundum az 300 mikron. Tehát hogyha én valóban tudnék egy pikoszekundum hosszúságú zárat létrehozni, és a kezemet olyan gyorsan tudnám mozgatni, hogy egy pikoszekundumig van csak a fény itt nyitva, akkor annak a fénynek a hossza, annak a fénycsomagnak a hossza már csak 300 mikron lenne. Tehát most már nem egy fénycsőről van szó, hanem egy fénykorongról. Sőt, ha megyünk tovább, akkor a femtoszekundumos tartományban az már 300 nanométer lesz csak, és ekkor a belső atomi folyamatokat is lehet vizsgálni, hiszen azok már ilyen gyors távolságokon mennek. Ha már tanultátok, vagy majd fogjátok tanulni, vagy példákon keresztül a bóratomnak a dinamikáját kiszámoljátok, akkor az kiderül, hogy az ottani körbe szaladási ideje az elektronnak, az egyszerű Bohr mechanikai modell alapján, az valahol ebben a tartományban van, néhány femtoszekundumos tartomány. Tehát, ha én azt a rendszert akarom megérteni közvetlen, időfelbontásos módon, akkor ahhoz ilyen impulzusosokat kell előállítani. Következő néhány márványtábla, amelyet érdemes megjegyezni. Energia és teljesítmény. Nagyon egyszerű képletek, senkit nem akarok túlterhelni. Hogy lehet kiszámolni egy fényimpulzusban lévő energiát? Azt mondhatjuk, hogy arányos a fotonok számával, és hogyha ezt a rendelkezésre álló fénymennyiséget, ami itt van, azt ki lehet számolni zsúlban, ki a CGS rendszert, ki az SI rendszert szereti, kiszámolhatja, és utána a pillanatnyi csúcs teljesítményt azt abból kapjuk meg, hogy ezt elosztjuk azzal az időtartammal, ahova az impulzus koncentrálódott. És akkor kapjuk a watt, ugye, amiről beszéltünk, hogy azt, ahhoz, hogy érdekes legyen plazmafizikában, néhány gigawatt, terawattos tartományba kell eljutatni. Míg aztán az impulzus intenzitása, az még tovább növelhető, összefókuszáljuk kis tartományra. Miért érdekes ez? Mi ez az intenzitás? Itt, ahogy említettem, az időben és térben való fókuszálás adja meg a teljesítményt és intenzitást. Mert ha belegondolunk abba, hogy mi is ez a lézerfény, ez egy oszcilláló elektromágneses hullám. És akkor, amikor térben is összefókuszáljuk, akkor ennek a hullámnak mi rezeg egy elektromágneses hullámban? A térerősség vektor. Az elektromos térerősség, mágneses térerősség vektor. Ezt majd később, ha fogjátok tanulni, a Maxwell egyenletek írják le, amelyek arról adnak információt, hogy ez a bizonyos elektromos térerősség hány volt per centiméter, egy kis elemmel azt legfeljebb néhány volt per centiméter tudunk elérni. Itt viszont egy egyszerű képlettel, amit házi feladatnak adhatok ki, nem a vicces házi feladat egyelőre, hanem a komoly házi feladat, tehát akinek az kérem, hogy töltsön egy-két percet vagy órát azzal, hogyha kiszámolja, hogy igazam van-e. Hát, ha itt én be akartam csapni a közönséget, hogyha tudom azt, hogy mondjuk van egy 500 millizsúlos energia, persze ezt a képletet lehet használni, de hogy jön ez ki? Mivel függ össze? Az elektromágneses hullámok energiasűrűsége az, amit itt kell használni, és ezáltal összetudom hasonlítani, hogy ebben a lézerben mekkora az elektromos térerősség, amelyik rezeg. És hogyha összehasonlítom a laboratóriumban lévő ultravid impulzus térerősségét, kiderül, hogy 10-15 nagyságrend különbség van a kettő közt. Miért érdekes ez? Főleg akkor, hogyha belegondolunk, hogy ez nagyon-nagyon hamar a 10-13-on, 14-en volt per centiméterhez eljut. Ez már erősebb, mint a Bohr-féle atomban, a Bohr-féle atommodellben az elektront és a protont összekötő térerősség. Hiszen ott is egy nagyon erős térerősség van, amely tartja az elektront ezen a pályán. És akkor azt mondhatjuk, ha egy ilyen fény jön, az azonnal leszakítja azokat az elektronokat, hiszen nagyobb a térereje. És ez egy olyan kritikus tartomány, amely a fény által közvetlen atomok szétbontására képes. Még egy kicsi lézeroptika, és hamarosan megyünk az alkalmazásokra. Erről a lézerfényről mit lehet mondani? Azon kívül, hogy fényes és keskeny nyalában terjed, picit azért már látjuk, hogy szétterjed, ugye ha nézitek, ha közelebb megyek, kisebb a folt, messzebb, akkor nagyobb. De a térbeli eloszlását egy nyalábnak le lehet írni egy úgynevezett eloszlásfüggvénnyel. Ezt legtöbbször matematikailag könnyen kezelhető Gauss-függvénnyel szokták leírni. Mond ez valamit a társaságnak, hogy mi az, hogy Gauss-görbe? Az egy nagyon egyszerű matematikai kifejezés, amely egy exponenciálisban tartalmazza a távolság négyzetet, és itt látható ez a piros görbe. Az angol irodalomban nagyon gyakran használják ezt a félszélességet, az a szélesség, amely értékeknél a maximum felét veszi fel a függvény értéke, ezt úgy hívják, hogy full width at half maximum, az impulzus félszélessége, és attól függően, hogy ez az eloszlás, ez egy szép Gauss görbe, vagy egyszerűen egy ilyen kalaphoz hasonlító, azt szerint más matematikai képletekkel kell leírni. De az is kiderül, és ez a hullámoptikai számításoknak az eredménye, hogy egy lézerimpulzus, amikor összefókuszálható, ugye azt szoktuk mondani klasszikus optikában, hogy fókuszpont. Ezt tessék elfelejteni, olyan nincs. Az csak a matematikában van. Az igazi lézernyalábok, vagy bármilyen más optikai nyaláb fókuszálása során mindig egy ilyen parabolához hasonló, elnézést, hiperbolához hasonló görbepár van, amely leírja, hogy mennyi az átmérője annak a foltnak. Tehát van egy minimális nyaláb átmérő, amit úgy hívnak, hogy a nyaláb dereka. És ez a nyaláb derék, ez összefügg azzal, hogy mennyi az eredeti divergenciája a nyalábnak, széttartása, és hogy lehet később ezt terjeszteni, és a nyalábot ismét összefókuszálni. Ezeknek ott van jelentősége, amit az elején említettem, hogy be kell csatolni ezt a lézernyalábot egy optikai vezetőbe, egy gáz csatornába, és hogyha ezt nem jól illesztjük, nem jól tervezzük, akkor nem lehet ezt létrehozni nagy hatásfokkal. Most itt van egy olyan kicsit komplexnek és összetettnek tűnő ábra, amit azért szeretnék, hogy egy percet eltöltenénk a megértésével, mert ez a kulcsa a nagyon rövid impulzusok előállításának. Van benne egyből két ismeretlen szó. Mi az, hogy csörpölt impulzus, és mi az, hogy rácspár. A csörpölt impulzus az azt jelenti, hogy az elején említettem, van ugye a fénynek egy bizonyos hullámosza, de azt is mondtuk, hogy nem csak egy hullámosz, hanem körülötte kicsit olyan pirosabb, picit zöldebb, tehát ezt jelzi már ott később az a szivárvány színű eloszlása az impulzusnak. Ha van egy kezdetben kis oszcillátorom, egy magimpulzust előállító lézerem, ami néhány femtoszekundumos impulzust már előállít, vannak erre jó technológiák, és ezt én erősíteni akarom, hogy alkalmazhassam ebben a plazmafizikában. Akkor pillanatkon belül elérek egy olyan energiaszintet és intenzitás szintet, amely elkezdi roncsolni a tükröket is. Tönkreteszi és nem tudok erősíteni. Mit lehet tenni? Csináljuk azt, hogy, és ezt az ötletet találta ki ez a bizonyos Donna Strickland és Gerard Mourou 1985-ben, hogy nyújtsuk meg ezt az impulzust térben is, és időben is. Mi az, amikor én egy impulzust térben megnyújtok? Beleteszem egy teleszkóp elejére és végére, tehát nagyobb lesz a nyaláb átmérő. Akkor már emlékezzetek az első egyenletre, az mindent akar, intenzitás egyenlő energia per idő per terület. Ha nagyobb terület van, kisebb lesz az intenzitás, nem roncsolom az anyagot. De ez még nem elég, mert még továbbra is roncsolódott rendszereket kaptak csak, és nem tudtak olyan nagy intenzitásra eljutni. Próbáljuk széthúzni időben is. Hogy lehet egy impulzust időben széthúzni? Nézzük meg azt a rács elrendezést. Optikai rácsok mondanak-e valamit a közönségnek? Optikai rácsok azok a világban is a híres optikusok által, Huygens által használt. A magyar vonatkozása az, Jedlik Ányos, aki az úgynevezett osztógépeket fejlesztette ki az 1800-as évek közepén, amikor nagyon sok vonalat húzunk, karcolunk egy üveglemezre, és ennek hatására a fény eltérül más-más irányokba. Igazából interferencia hatásoknak az összegzése. Mindenki látott prizmát. Ugye? A prizma az, amikor a napfényét felbontjuk. A rács az egy hasonló elem, csak más fizikai elven működik. Azon működik, hogy interferálnak a különböző hullámkomponensek. Amit itt meg kell jegyezni az optikai rácsokból, az az, hogy a különböző színek más-más irányba haladnak. Tehát ha én egy ügyes geometriával, itt látjátok, hogy két rácsot használunk meg lencsét, akkor előállíthatom azt, hogy a különböző színek, mint egy futópályán, amikor elindul egyszerre mindenki, és a gyorsabb futók előbbre mennek, a többiek lemaradnak, akkor a maraton verseny résztvevői azok pillanatokon belül széthúzódnak. Ugye? Ha most hirtelen a verseny végén valaki azt mondja, elsütne egy pisztolyt, hogy hello, mindenki vissza, ahol éppen van, akkor mit tapasztalnánk a végén? Ha mindenki ugyanúgy fut odafelé is, meg visszafelé is, akkor mi lenne azzal a széthúzódott tömeggel? Pontosan. Tehát akkor mire visszaérnének az eredeti pontba, akkor mindegyik összejön, és akkor egy ultrarövid impulzust csinál. Na most, hogyha közben mindenkinek adok valamilyen speciális energianövelőszert, és mindenki ötszörösére növekszik, akkor mire visszaérnek ugye a kezdeti startponthoz, akkor ott már nem férnének el, mert annyira nagy lenne az súlyuk és energiájuk. Tulajdonképpen erről van szó. És ezt csúnya angol szóval úgy hívják, hogy chirp pulse amplification. Ha magyarra fordítom, azt jelenti, hogy csörpölt impulzusú fényerősítés. Mi is ez a chirp? Ez azt jelenti, hogy amikor a rácsba belemegy az impulzus, akkor a magasabb frekvenciák késnek, az alacsonyabb frekvenciák gyorsabban mennek. Tehát ez a rádió hullámok analógiájából származik, 45-ös időszakokból, amikor kiküldtek ilyen radarhullámokat, és amikor visszajött, pontosan az ilyesfajta, úgy mondják, disperzió miatt, akkor azt úgy hallották, hogy tehát, hogy, mint hogy egy madár cidipelt volna, és csörpölt impulzusokat lehetett előállítani. Tehát ez a szakkifejezés, hogy csörpölés semmi más nem jelent, mint egy impulzusban a különböző hullámhossza, a különböző frekvenciák más-más időben érkeznek, és szabályosan érkeznek. Tehát ezzel megismertük, hogy ultrarövid impulzusokat hogy lehet erősíteni, széthúzzuk időben, térben, rácsos trükkökkel erősítjük. Itt vannak az erősítők, amelyek megint csak valamilyen pumpálórendszert igényelnek, és utána megfordítjuk ezt a széthúzást, összenyomásként használjuk. Látjátok, mi a különbség, van benne lencse, vagy nincs benne lencse. Ez az, ami lesz a következő házi feladat, és nem megyek bele a részletekbe. Még egy pillanat, tehát a laborbeli megvalósítása az valahogy így néz ki, hogy optikai elemek sorozatát kell összerakni, amilyen zölden világít, az egy pumpáló lézernek a fénye, azok a kör alakú kis foltok, azok lencsék, amelyek a fényt küldik egy központi kristályra. Ez egy, amit láttok a közepén, titán zafír kristály. Ez az, amit pumpálunk több-több nyalábbal. A különbség a két nyaláb között a két kép között a következő. Itt egy kristálynak a fluoreszenciája akkor, amikor pumpáljuk sok-sok nyalábbal, és még egyelőre nem erősít, ez pedig az, amikor már erősít, tehát kiszedi az energiát. Ha visszagondolunk a lézerek alapműködésére, valami arról van szó, hogy fölszivatjuk az energiát, szívd fel, kakasom a sok vizet, és aztán a végén, amikor jön egy magimpulzus, az aztán lehozza magával az egészet, és a lézer koherens módon erősödik. Ezek csak demonstrációs ábrák arról, hogy hogy is megy a mindennapos laboratórium munka. Változtatjuk az energiát, mérjük azt, hogy ez valóban úgy megy, mint ahogy az elmélet megjósolja. Optikai kamerákkal kalibrációs rácsokat teszünk, és megmérjük a nyaláb átmérőt. Itt egy, nem elriasztó, inkább vonzónak akarom szánni, egy laboratóriumi képet láttok, arról, amikor már itt vannak azok a konkrét adatok, ugye, hogy mekkora energiát nyomunk össze, sűrítjük össze, milyen impulzushosszra, 40-38 femtoszekundumra, mi lesz a csúcs teljesítmény, és az optikai utat, elképzelt optikai utat láthatjuk ezekben a vákumrendszerekben. Miért kell vákum? Mert akkora a fényintenzitás, hogy már a levegőt is meggyújtaná. Nézzük azt, hogy akik komolyabban érdeklődnek ez iránt, ezek a csörpölt impulzusú erősítési rendszerek, azért nagyon szép így az elvet elmondani, de az igazi fizika akkor kezdődik, amikor ennek az apró eltéréseit próbáljuk megérteni. Tehát például, amikor a nagy intenzitású fények keresztül haladnak ezen az erősítőn, akkor ez a széthúzó és az összenyomó nem úgy működik, mint a futók példája, amit elmondtam, ugye. Ott közben vannak, akiket eltérítenek, van, aki fölveszi a vízállomásról a vizet, és akkor mégiscsak kicsit lemarad. Tehát egy igazi rendszerben soha nem lesz tökéletes összenyomás. És akkor el kell kezdeni megérteni, hogy miért is van. Na most akkor mi történik az erősítőben? Akkor ott az erősítőben a különböző hullámhosszak ott is kicsit másképp mennek, és akkor azt a végső kompenzációnál figyelembe kell venni. Ezeket a matematikai módon, aki valaha is fejtett már sorba, Taylor sorba egy függvényt, negyedikes gimiseknek ezt már kell tudni, akkor az talán visszaemlékezhet arra, hogy egy matematikai függvényt nem minden. Hát igen, most már nem kell, igen. Elnézést. Akkor gondoljatok arra, hogy egy függvény az nyilván azt jelenti, hogy egy valamilyen változó. Tessék? Igen, igen. Hogy megpróbáljuk közelíteni egyszerű függvények összegével. És akkor egy sima lineáris függvény, egy másodrendű függvény, harmadrendű függvény, egyre inkább egy úgynevezett polinom sorba lehet fejteni. És ezt a fizikában is rettentő sokszor alkalmazzák, ennek az egyik legegyszerűbb formája, amit itt láttok, és azt a bizonyos széthúzás-összenyomás játékot le lehet írni matematikai formulákban. Akit érdekel, nagyon ajánlom, hogy majd jöjjön vissza a weblapra, és igen, és akkor megtanulhatja a fizikus szakon ezeknek a részleteit. Igen, ezek a részletek. Nem megyek bele a részletekbe, amit csak szeretnék mondani, hogy nagyon komplikáltnak tűnik, de ha az ember fölfogja a koncepciót, utána sima algebra. Tehát nem kell megijedni. Ezt azt szeretném kihangsúlyozni. Aki tudja, hogy hogy kell A plusz B a négyzeten, egy A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet, meg egy egyszerű deriválási formát tud, azután ezeket mind meg tudja csinálni. Tehát nem ördöngösség. Ugye? A kísérlet az izgalmasabb a laborban. A kísérlet az arról szól, hogy szeretnénk megmérni ennek az összenyomott impulzusnak a hosszát. Erre kidolgoztak olyan módszereket, amikor feltérképezzük egy impulzusnak az eloszlását időben és hullámhozban. Tehát amit itt láttok, a vízszintes tengelyen mindig egy időtartomány van, a függőleges tengelyen pedig a hullámhoz. Ugye amikor azt mondtuk, hogy csörpölt az impulzus, akkor az valamilyen ezen a bizonyos ábrán egy diagonális eloszlás lesz. Hiszen azt mondtuk, hogy a futók éppen ott vannak, mielőtt elsütjük a pisztolyt, hogy visszafordulás, hello, az valami ilyesmi, vagy ilyen irányú lesz, vagy ilyen irányú. De hogyha már éppen visszaért mindenki, akkor azt mondjuk, hogy mindenki együtt van, minden hullámhoz, akkor nincs benne csörp. Ez egy negatív csörpölt impulzus, pozitív csörpölt impulzus. Hogy lehet ezt változtatni? Úgy, hogy annak a rácsnak, a rácspárnak a távolságát változtatom. Azok a matematikai egyenletek írják le, amit az előző fólián láttunk, és a laborban egyszerűen azt csináljuk, hogy változtatjuk ezt az eltérést, és ezt látjuk, hogy az nagyon szépen elfordul. És azt mondjuk, hogy megmérjük, hogy a legjobb, a legrövidebb impulzus, az kielégíti azt, amit várunk. És hogyha nem, akkor elkezdünk még egy kicsit változtatni a széthúzón is, az összenyomón is. Tehát ez egy ilyen oda-vissza iterációs folyamat. Hiszünk az egyenleteknek, de nem teljesen. Az igazi fizikus az azt mondja, hogy akkor hiszem, ha látom, tehát kísérleteket végzünk, és azt utána vissza hasonlítjuk össze az elméleti egyenletekkel. Ennyit a lézerekről. Most már látjuk, hogy mi az első komponens. A második komponens a plazma. Mi is ez a plazma? Teljesen ionizált, összességében semleges, tehát ezt úgy mondják, hogy ionok és elektronok levese együttesen, és ebben a rendszerben képes arra ez a teljesen ionizált gáz, hogy oszcillációkat, rezgéseket hozzon létre. Azért fontos a háttérionok is, háttérionok jelenléte, hogy amikor egy elektron sűrűség létrejön valahol, az ionok segítik visszahúzni, és a lokális elektron sűrűségek pedig taszítják az elektronokat, és ezáltal plazmaoszcillációk jöhetnek létre. Nagyon kulcsparaméter ez a bizonyos plazmafrekvencia, amely semmi mástól nem függ, csak az elektronok sűrűségétől. Ez az elektromos térerősség egyre nagyobb lesz, hogyha egyre nagyobb lézerimpulzussal gerjesztem ezeket az oszcillációkat, és mindjárt meglátjuk, hogy mi is jön létre egy ilyen plazmaoszcillációnál. Pillanatra nézzük meg, hogy hol is találkozunk plazmákkal a természetben. Nyilván hallottatok róla sokat, napbelsejében, neoncsövekben, hegesztő kisülésében, mindenhol, ahol az eredeti semleges atomok fölbomlanak ionokra és elektronokra, plazmáról beszélünk. Ezeknek a sűrűsége meghatározza, hogy milyen fizikai folyamatok mennek végbe. A csillagászati plazmák sűrűsége 10 a mínusz számokkal írható le. A neoncsövek plazmájának sűrűsége 10 a 5-en sűrűséggel írható le, 10-ennel. Amivel mi dolgozunk plazma gyorsításra, az 10 a 18-onos sűrűséget jelent per köbcentiméter. És csak azért mondom, hogy biológusok nincsenek, nem kell összekeverni a sejtplazmákkal. Itt is láthatjuk azt az ábrát, amit már az elején gyorsan felvetítettem, hogy mi is okozza ezt a plazmahullám keltést. Az, hogy látszólag komplikáltnak tűnő egyenlet, de igazából a megoldások szerint egy elég egyszerű hullámegyenlet, leírja azt, hogy az elektron sűrűség oszcilláció hogy függ attól, hogy mekkora intenzitású, milyen erős lézerimpulzust bocsátok be. Ezért kellett az elején az impulzus összenyomás fizikájával foglalkoznunk, hogy megmutassam nektek, hogy tudok előállítani bizonyos ilyen teravatt, petavattos fényimpulzusokat. Mert kiderül, hogy ha ez nagyon pici, akkor ez az oszcilláció is pici lesz. És akkor nem tudunk versenyezni a hagyományos CERN-es gyorsítókkal és lineáris gyorsítókkal, mert nem, hogy több gigaelektron volt per méter lesz a gradiens, hanem csak millivolt per méter. De ez látszik, hogy lineárisan megy fölfelé, tehát érdemes lesz ilyen nagyon rövid impulzusokat előállítani, nagy intenzitásút, és akkor mögötte létrejön egy ilyen hullámrendszer. És ha belegondolunk, hogy mi történik itt a csúcs és a gödör között, ott lesz az a bizonyos néhány gigaelektron volt per méteres térerősség gradiens, amely aztán centimétereken belül fölgyorsítja az elektronokat. Tehát ez a kulcsa ennek a dolognak. Nagyon sok szép matematikai fogalmat lehet még itt levezetni, akit érdekel, annak majd adok web címeket, ahol ezt meg lehet találni. És most szeretnék egy videót mutatni arról, hogy a fizikusok miért szeretnek a számítógépes szakértőkkel és szimulációs szakértőkkel is együtt dolgozni. Azért, mert ha ügyesen és pontosan írjuk be a számítógépek bemenő paraméterei közé a fizikai egyenleteket, akkor ez nagyon-nagyon közeli módon írja le a megfigyelhető jelenségeket. Amit itt látunk, és látni fogtok mindjárt a videóban is, az a piros fényimpulzus megy elől, mögötte van először lapos kék elektronplazma tenger, és meglátjuk, hogy amint bemegy a fényimpulzus, az egyre inkább létrehozza ezt az oszcillációt. Na most, amit látni fogunk, az egy olyan kamera, képzeletbeli kamera, mint amit a sportversenyeken, a futóversenyek célfotójánál látunk az olimpiákon, hogy együtt halad a futókkal. Tehát ezt úgy mondják, hogy mozgóablak szimulációs módszer, és látni fogjuk, hogy mennyire szépen lehet követni a folyamatokat. Egy pillanat, és már is elindítom a videót. Azt mondja, hogy pillanat, kitesszük nagyba. Igen. Aztán meg fogja ismételni még egyszer. Nem. Így. Tehát látjuk azt, hogy az elején éppen, hogy csak pici kis perturbáció zavar van a kék elektrontengeren, az impulzus maga is egy kicsit megváltozik, hiszen az elektronok azok megszórják a fényt, és még jobban összerövidülhet az a fényimpulzus, vagy arra még érdemes figyelni, hogy ez a gödör egyre mélyül, a csúcsok azok egyre erősebbek lesznek. A csúcs az nem jelent mást, mint a lokális elektron sűrűséget. Tehát ha nagyon sok elektron van, ugye mindenki tudja, hogy elektromos töltés, és ami alacsonyabb, az pedig kisebb töltés. Tehát a töltés különbség jelenti az elektrostatikus potenciált. És még egy érdekes dolgot szeretnék kiemelni, hogy látszik, hogy azok a hegyek, azok sem lesznek teljesen szabályosak, hanem megjelennek azon is hullámok. Tehát amikor megy előre ez a lézernyaláb a plazmában, nem csak, hogy maga mögött létrehoz egy ilyen szép szabályos hullámot, de ahogy az elektronok kezdenek gyorsulni, és még nem hangsúlyoztam ki, de kérem, hogy azt is figyeljétek, ott az a pici kis a tetején lévő csomagocska, az jelzi az elektroncsomagot, és ez gyorsul, és ahogy a szín egyre inkább megy a piros felé, az jelenti, hogy egyre nagyobb energiájú lesz. És hogy a nagy energiájú és egy nagyobb tömegű elektronokról van szó, az befolyásolja már a hullámot is. Tehát az a hullám, amelyiken ül ez az elektroncsomag, az egy kicsit megrodjan alatta. Tehát ilyen folyamatokról van szó, amely oda-vissza nem csak a fény és az elektroncsomag, hanem az elektroncsomag és a plazma, a fény és a plazma között is van. Ezeknek a részletei, amit érdemes vizsgálni, hiszen akkor tudjuk majd szabályozni azt, hogy milyen energiacsomagokat tudunk előállítani. Térjünk vissza az előadásra, és mehetünk az elektronok világába. Ha egy kicsit szemléletesen szeretnénk ezt a plazma gyorsítást megérteni, akkor nagyon sokszor használjuk a hullámlovasok analógiáját. Sok hibája is van, mint minden analógiának, de azért a kulcspontokat egész jól lehet érzékeltetni róla. Nem csak azon a kaliforniai tengerparton, ahol én dolgozom, de nagyon sok tengerparton vannak ilyen nagyon erős hullámok, amelyekre, hogyha a szörfösök nagyon jó pillanatban kapálóznak és elcsípik a hullámnak a lefelé húzódó ágát, akkor további energia nélkül ők mehetnek és gyorsulhatnak, gyorsulnának tovább, de azért a légellenállás súlódás az visszatartja, de egy egyenletes sebességgel jó messzire elmehetnek. Tehát például itt az első hibája az analógiának, de ha ez még nagyobb távolságon menne, akkor ők is fölgyorsulnának. Tehát ez a nagy hullám, amikor éppen átcsap, akkor a legerősebb, és akkor lehet rá számítani, hogy a szörfös jól át tud, vagyis tud haladni a hullámmal együtt, és akik jól időzítettek, azok valóban szépen mennek a hullámmal tovább, hát ő bizony elkésett, és akkor olyankor azok csak visszaesnek a vízbe, és megmarad a háttér. Néhány fotót látok a következő képeken, hogy is néz ki egy ilyen laboratóriumi berendezés. Ez egy vákumedénynek a belseje, ahol látunk egy hengeres tükröt, amely visszaveri a lézernyalábot, és ott a kis hengeres alakú függőleges fúvóka fölött az a fehér pötty, az a bizonyos szikrakisülés, lézerrel keltett szikrakisülés, amely a fúvókából jövő hidrogén gázt önmaga ionizálja, és abban jön létre az elektrongyorsítás. 2 milliméteres távolságon belül sikerült 100 megaelektronvoltos elektronokat előállítani, amit egy hagyományos gyorsítóban kb. 10-20 méter után tudnak csak létrehozni. Ez egy nagy eredmény volt a 2005 környéki időszakokban, és ezért egyre több csoport foglalkozik ezzel a kutatással. A gyorsított elektronok szerepe, ez részben magától értetődő, de csak néhány olyan paramétert szeretnék kihangsúlyozni, hogy mi az, ami számít, hogy később, amikor ütköztetőket akarunk készíteni, akkor nagy töltésre van szükségünk, mennyi az energia sebessége, itt eddig mindig megaelektronvoltok, gigaelektronvoltokról beszéltünk. A referencia pont, ugyanúgy, ahogy fényeknél volt, mi volt a referencia? Fénysebesség. Egy elektron energiánál mi lesz a referencia? A referencia az elektron nyugalmi tömege átszámítva elektron mozgási kinetikus energiává. És az félmev. Tehát egy félmeves energia az, ami meg egy félmeves energia, igen, ami megfelel az elektron nyugalmi tömegének is. Innentől már relativisztikus energiának nevezzük, és ez az a kritikus pont, amin ha túlmegyünk, akkor már relativisztikus egyenleteket kell használni, és néha az elektron nyalábfizikusok nem is MeV-t, megaelektronvoltot használnak, hanem gamma paramétert, ami azt jelzi, hogy hányszor nagyobb ennél a nyugalmi tömegnél. Ennek az eloszlása fontos, divergenciája, és egy konkrét példaként egy spektrométert szeretnék megmutatni. Hogy lehet megmérni, még mielőtt megmérjük, nézzük meg, hogy hol is vannak elektronnyalábok, minden napokban tévéképcsőek, ez most már nem lesz sokáig használható ez a fólia, azt hiszem, nem fognak emlékezni a diákok, hogy mi is az a tévéképcső, de még talán aztán az oszcilloszkópok is egyre inkább digitálisak lesznek, ezt hamarosan ki kell cserélnem ezt a fóliát, de nagyon sok gyorsítót, amelyet az orvostudományban használnak, ciklotronokban ezek az elektron nyalábokra alapulnak. Komplikáltnak tűnik az ábra, de a fizikai elv az rettenetesen egyszerű. Nem tudom, hogy a középiskolai fizikában, most már óvatos vagyok, hogy az elektron eltérítését egy mágneses térben a Lorentz törvény alapján azt tanulják-e a diákok. Az egyszerűen a kereszt szorzata a mágneses térerősség. Nem szabad vektorokkal, jó? Tehát az egyszerűen azt jelenti, hogy az elektron terjedésére merőleges mágneses térben az elektron egy parabola pályán eltérül. És annak függvényében, hogy mekkora mágneses tér és mekkora az elektron energiája, jobban vagy kevésbé térül el. Tehát, hogyha én oda teszek egy ernyőt, egy fluoreszkáló ernyőt, mint a hagyományos tévéképcső ernyője, foszforernyő, akkor a becsapódó elektronok helye az egy energiával lesz direkt módon kapcsolatban. Tehát, hogyha én megnézem annak a foltnak az eloszlását, vagy a pöttynek a helyét, akkor azt precízen meg tudom mondani, hogy mennyi volt az elektron energiája, ha ismerem a mágneses teret is. Ez egy elektron energia spektrométer, mágneses elven alapuló spektrométer. Na most, amit itt láttok, ez egy még a 60-as évekből származó labor, amikor érdekes új kísérleteket kell csinálni, az nagyon fontos, akárhol, Amerikában, Magyarországon, Németországban, hogy az ember tudja felhasználni nem csak azt, amit a boltban lehet venni, hanem összekombinálni a régi berendezéseket új célra. Ez tipikusan az volt, hogy már 15 éve a sarokba állt egy nagy mágnes, és annak a mágnes pofái közé vezettük be ezt az elektronnyalábot, ide tettük a fekete vászon mögé a kamerákat, és a foszforernyőt, itt látjuk, szépen leképeztük, és ennek alapján mértük meg az elektron energiáit. Itt csak egy pillanatnyi betekintés a mindennapos lézerfizikai munkába. Ezután, mikor megnézzük ezt az ernyőt, mit látunk? Különböző pozíciók megfelelnek különböző energiáknak. Itt ez a bizonyos impulzusüzemben másodpercenként egy-egy lézerlövés jön, ennek megfelelően a gázt is megfelelően szinkronban adjuk, és az elektronnyaláb is ennek megfelelően jön, és akkor látjuk, hogy hát szép, de azért ez nagyon ingadozik. Ezt úgy hívjuk, hogy statisztika, vagy az eloszlás, lövésről lövésre való ingadozás. Ezért ez még nem használható azonnal egy más tudományos kísérletre, ezért ezen javítani kell. És ez az egyik dolog, amivel foglalkozunk, hogy megértjük a fizikai folyamatokat, és utána pedig javítunk ezen. Aztán természetesen a jellemzése ezeknek a folyamatoknak igen-igen fontos, a hiba határ. Tehát amikor én az itteni egyetem első laborgyakorlatán voltunk, akkor 100 szögnek a hosszát kellett megmérni, hogy megfelelően annak a statisztikáját megállapítsuk, és az mit is jelent. Addig, amíg az ember nem csinálja, addig nem tudja igazából, hogy miről is van szó, és hogy lehet csökkenteni egy értéknek a hibáját. A tolerancia analízis, a hiba analízis az egy nagyon-nagyon fontos része a fizikának. Nem csak az F egyenlő MC/A és a mágneses egyenletek, hanem érteni kell azt is, hogy mit tudok elhanyagolni, mi az, amit nem tudok elhanyagolni. És szerintem ezért is szép a fizika, hogy megkeressük, hogy melyik tagot lehet egy egyenletben még figyelmen kívül hagyni, és mi az, ami nagyon fontos. Tehát látjátok itt is, hogy a mindennapokban ez egy nagyon jelentős tény, és akkor azt állítjuk, hogy ez, az előzőre emlékeztek, mennyire ingatozott jobbra-balra leföl, tehát energia is jobban szórt, és az irányeloszlása is jobban szórt, és ezt mutatják az adatok is, hogy csökkent felére, vagy különböző értékekben a szórás is, energiaszórás 20%-ról lement 2%-ra, és a többi paraméterben is nagyon fontos javulás állt elő. És itt ezt lehet jelképezni még görbékkel is, hogy ez az átlag görbe, az a szürke állomány pedig a különböző egyes eseményeknek a megjelenítése, és ez is mutatja, hogy mennyivel kisebb tartományban tudtuk összegyűjteni. Ez csak például, és több cikket is közöltünk erről a nemzetközi folyóiratokban. További diagnosztik eljárások. Ahhoz, hogy megértsük a folyamatokat, hogy akkor mitől is van ez az ingadozás, mi az, ami számít? A labor hőmérsékletének változása? Vagy a bejövő lézerimpulzusnak van valamilyen ingadozó tulajdonsága? 20 féle paramétert lehetne felsorolni. És ahhoz, hogy ezt ki tudjuk szűrni, hogy mi az, ami igazán fontos, ahhoz meg kell mérni minden egyes impulzus energiáját. A kontraszt az azt jelenti, hogy ugye szépen lerajzoltuk, hogy femtoszekundus impulzus megy nulláról magasra, aztán megy vissza nullára. Tényleg nulla az a nulla? Nem nulla? És hogy akkor már nem csak 20 femtoszekundum alatt történik valami, hanem jóval előbb is. És ezért kell ezt is jól megmérni, az impulzus kontrasztot. Aztán a fókuszfolt, ahogy említettem, nincs olyan fókuszpont, csak fókuszfolt. Annak a mérete milyen? Gauss nyalában leírható vagy sem? Inkább kalapos átmérőjű vagy szögletes? Ezt nagyon pontosan kell tudni, hogy az elmélettel való összehasonlítás működjön. Az impulzushoznak különböző fázisát, vannak itt ilyen mindenféle érdekes nevek, hogy a labormunka ne legyen túlságosan unalmas, általában a frog az ugye békát jelent angolul, a spider az pókot, de igazából ezek mindig ilyen rövidítések, és ezért írtam csak ide érdekességképpen. A plazmafizika diagnosztikája is nagyon fontos, tehát és a plazma csatorna diagnosztikája, oldalnézetből, szemből, interferenciával, ezzel próbáljuk megérteni, hogy milyen is a sűrűségeloszlás, milyen az időbeli változása a plazmának. A részecskanyalábot diagnosztizáljuk különböző szintén elektrostatikus és néha fluoreszenciás módszerekkel. A határterületi jelenségek. Nem fogok a részletekbe belemenni, csak megemlítem, és már a videó során említettem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ez nem három teljesen különálló jelenség, ahogy én itt próbáltam eladni nektek, hanem igazából nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy hogy tud becsatolódni ez a lézernyaláb ebbe a csatornába. Milyen az időbeli dinamikája ennek a folyamatnak, milyenek a visszahatások. És láttunk már egy ilyen visszahatást, ahogy a lézerimpulzus is összenyomódik, már csak a plazma hatására is. Vagy később az elektronnyalábok ugye ránehezednek arra a plazma hullámra, és szinte megváltoztatják és lelassítják, és önmagának egy leállító folyamata lesz, és nem fog tovább gyorsulni. Ilyen folyamatok a csapdázódás, hullámtorzítás. Közeledünk a vége felé, hogy mire lehet ezeket használni, és milyen további kutatásokra van szükség. Kicsit visszatérünk arra, hogy mire is jók ezek a gyorsítók, és mire képesek, mit tettek eddig a megismerés útján. A standard modellt igazolni lehetett, és nagyon sok részecskét megtaláltak korábban a Fermi laboratóriumban, aztán a CERN laboratóriumában, tehát ezt az elméletileg fölállított modelleket bizonyítani lehetett a részecske gyorsítók által létrehozott adathalmazból. Aztán a korai univerzum szimulációját és anyag-antianyag aszimmetriát, ha valaki elmegy a CERN weblapjára, akkor nagyon-nagyon sok ilyen részletes kutatást és mostani irányokat találhat meg ezen. Tehát ezek a gyorsítók most ilyen hatalmasak. Ha nem csak a CERN-be lehetne ilyet csinálni, hanem az ELTE pincéjébe is fölépíthetnénk egy gyorsítót, akkor azért egész jó lenne, hogy többen hozzáférnének ezekhez a nagy kérdésekhez, és érdemes esetleg ilyen gyorsítókat készíteni, és akkor többen egyszerre tudnak ilyen kutatásokat folytatni. De vannak kompakt, kisebb gyorsítók is, már az orvostudományban. A mostani kompakt gyorsítók az olyan egy ilyen pincelabornyi méretűek, nagyon sok kórházban vannak izotópokat előállító ciklotronok. Ezt is esetleg csökkenteni lehetne, hogy egy asztalnyi méretű lézeres gyorsítóval izotópokat lehet előállítani. És ezek a bizonyos másodlagos fényforrások, szinkrotronok, ezek alkalmasak arra, hogy biológiai rendszerek ultragyors folyamatait vizsgáljuk. És itt is erről van szó, hogy ezek az elektroncsomagok annyira gyorsak, hogy esetleg olyat is tudunk előállítani, amit a hagyományos gyorsítók nem. Ott körülbelül pikoszekundum, néhány száz femtoszekundum a legrövidebb impulzus, ami előállítható. Itt már közvetlenül előállíthatunk néhány femtoszekundumos impulzusokat. Egy ilyen konkrét példa a mostani jelenlegi munkahelyem, a Lawrence Berkeley National Laboratory, a Berkeley Nemzeti Laboratórium San Francisco mellett Berkeleyben, és két példát szeretnék mutatni erről, az úgynevezett Bella Project. Ez ismét egy ilyen mozaik szó, Bella, mint Berkeley Lab Laser Accelerator, tehát Berkeley laboratóriumi lézeres gyorsító projekt, és ebben összeállítottunk egy nagy lézererősítőből és egy kísérleti szobából álló komplexumot, amelyben vizsgáljuk ezeket a petavattos lézerekkel előállított több gigaelektronvoltos elektrongyorsítási rendszereket. Milyen kutatási feladatok vannak, és ez a mostani munkahelyemnek a neve LOASIS program, tehát az azt jelenti, hogy lasers, optikai erősítők, rendszerek és integrált kutatások, és ez egy 1 petavattos, 1 herccel működő lézerrendszer, amely képes arra, hogy létrehozzon néhány 5-10 gigaelektronvoltos elektronokat, néhányszor 10 cm-es plazmákban. Ez egy olyan projekt, ami az elmúlt 3-4 évben, itt látjuk az időskáláját, jött létre korábbi lézer technológia és plazma technológia alapján. Itt is, ugye, ahogy mondtam, valami érdekes neveket kell néha kitalálnunk, és ezek voltak a különböző lézerek nevei. A mostani Bella petavattos lézer pedig már üzemel, egy éve, nem, körülbelül 9 hónapja kezdtünk el komoly kísérleteket végezni, és tanulmányozni azt, hogy is függ az impulzus alakjától, a gáz alakjától a végső elektroneloszlás és elektronenergia. De ha valakit továbbra is érdekel, akkor egyrészt magának a laboratóriumnak a weblapjára, vagy konkrétan a mi csoportunk weblapjára is, ha elmegy, a központi labor weblapján is néha a mi laborunk képe jelenik meg, ez egyik nagyon fontos beruházás volt az elmúlt években, és a kutatási eredmények is egyre most jönnek. Ez egy kicsit messze van, de azért még megmutatom az álomtól valóságig történő beruházási dolgait, és engedjetek meg nekem azt, hogy megpróbáljuk közvetlenül megnézni, hogy miből is áll egy ilyen projektnek az elkészítése. Pillanat. Azt mondja, hogy elnézést. Igen, ezt keresem. Megpróbálunk közvetlenül bejelentkezni, és szeretnék két videót mutatni, amely megmutatja azt, hogy amikor tervezünk egy ilyen lézerrendszert és új kísérleti berendezést, akkor, és ezt ajánlom, hogyha van egy kis időtök a webre elmenni, akkor megláthatjátok, hogy hogy történt ez a dolog. 2009 környékén, amikor kaptunk rá támogatást, akkor az mérnökökkel összefogva megrajzoltuk háromdimenziós modellen, és ez egy CAD, Computer Aided Design szoftver által létrehozott videó, és ez mutatja, hogy minden egyes részletet előre meg kell tervezni ahhoz, hogy aztán később a kísérleteket is el lehessen végezni. Látjuk, hogy az adatgyűjtőterem, a beöltözőterem, ahol az optikák miatt mindenkinek be kell öltözni sapkába és védőruhába. Nem olyan, mint egy számítógépes csipeket gyártó cég, de azért közel áll hozzá. Itt, amit látunk, ezek a gerjesztő lézereknek az egységei, ezek a vákumcsövek, amelyek már a fölerősített lézerimpulzusokat tartalmazza, és még egyszer lejátszuk, és talán egy-két dolgot tudok mutatni. Tehát egyrészt innét indulunk maga a kontrollszoba, ahol körülbelül 48 képernyő gyűjti össze ezt a nagyon sokféle adatot. Még nem vagyunk ott, mint a CERN, ahol több száz van, de itt is ahhoz, hogy a lézerfényről, a plazmáról, az elektronnyalábukról a diagnosztikát összegyűjtjük, ahhoz sok komputerre és sok kijelző rendszerre van szükségünk. És ez a bizonyos petavattos lézerrendszer attól unikális, és attól a világ egyik legnagyobb lézere, hogy nem csak úgy, mint a másik ilyen nagy lézerek napi 5-6 lövésre képes, hanem másodpercenként egy-egy felvillanásra képes. Tehát nagy mennyiségű adatot tudunk összegyűjteni, és ezután megérteni azokat a fizikai folyamatokat, amik létre jönnek ott. A következő pedig, tehát a budgetja az körülbelül olyan 8 millió dollár volt. Csak maga a lézer. Amit szeretnék megmutatni, hogy 3 év munka után, mit láttunk, 3 év munka után ezt egy lézergyártó céggel közösen fejlesztettük ki, és igazából megrendelést adtunk ki nekik. Milyen dolgokat kellett vizsgálni? Az, hogy milyen rezgése lesz azoknak a tükröknek? Ahhoz, hogy a végső lézerimpulzus az mindig beletaláljon abba a csatornába. Talán emlékeztek, az első ábrák között volt egy olyan, hogy bele kell világítani a plazma csatornába. Ha az ingadozik nekem, mert a hőmérséklet stabilitás, vagy mert valami más lézerfizikai dolog nem működik, akkor a kísérletek azok akkorát szórnak, hogy nem fogok tudni semmit a zajból észrevenni. Tehát nagyon fontos, hogy mechanikailag stabilak legyenek. Tehát nagyon sok optomechanikai tudásra van szükség. Aztán, tehát nem csak lézerfizika, mechanika, aztán vákumtechnika, aztán környezet stabilitási dinamika. Tehát egy fizikusnak nem csak a Maxwell-egyenletekkel kell tudni foglalkozni, hanem tudni kell a kapcsolatrendszereket, a többi. Igazából azt is mind tudománynak lehet nevezni. Amit itt, ezt is le fogom játszani még egyszer, ezek a tápegységek, most már látjátok a 3 évvel korábbi ábrákon is már milyen szépen szerepeltek, nem csak a színe hasonló. Igen, itt lehet látni azt a bizonyos titánzafír kristályt, aminek a fluoreszenciáját láttuk néha, és most látjuk azt a pillanatot, amikor a zöld gerjesztő lézerimpulzusok gerjesztik, és az erősítés később folyik. Ez itt az optikai rácsok. Most már nem olyan kis optikai rácsokról van szó, amit Jedlik Ányos karcolt, hanem ezek fél méter nagyságú rácsok, amelyek a végső impulzus összenyomást végzik. A cégnek a neve, amely segítette ezt nekünk létrehozni, és még egyszer lejátszom, és láthatjuk azt, hogy ennek a mérete körülbelül mint ennek a teremnek a fele. Tehát egy akkora teremben van egy petavattos lézer, itt látjuk, szintén láttuk a nyalábeloszlási dinamikát, amiről szintén beszéltünk korábban. Az a hosszú szürke központi rész az az optikai asztal, amelyet igazából most látunk a valós életben. Ezek a nagyon masszív, stabil tükörtartók teszik lehetővé, hogy ne legyen az a bizonyos ingadozás. Az optikai nyalábok ezek között a tükrök között cikcakos formában haladnak, bemennek az erősítés után, megint látni fogjuk egy pillanat múlva az erősítést. Optikai szálakat láttunk, amelyek a diagnosztikát szolgálják. Több helyen látjuk, hogy vannak fekete abszorbáló rendszerek, itt a közelebb megyünk, aztán kis csövek, amelyek hűtik ezeket a kristályokat. Az elektromos tápegységek ott alatta láthatók, azok a fekete dobozok, hűtőrendszerek, ezek a piros csövek, és egy teleszkóp például, amely az utolsó nagy impulzus térbeli növelést hozza létre. Ez maga az erősítő, az összenyomó rendszer vákum edénye, hát ez már nem is edény, ez egy vákumkamra, és itt látjuk a rácsoknak a forgatását és a távolság változtatását. És ezután ez az összenyomott lézerimpulzus halad a gyorsítókamrába, amely sokkal kisebb. Tehát maga a gyorsítókamra az egy ekkora vákumedény, és körülbelül egy 10 cm-es csatorna, amelybe bevilágítunk, és az adja a néhányszor 5-10 giga elektronvoltos elektronokat. A mérések még most folynak, tehát még a mostani rekordunk az körülbelül 4 giga elektronvolt, de folyamatosan haladunk előre, és apránként minden fizikai folyamatot szeretnénk megérteni. Tehát ez volt a közvetlen videó hozzáférés, és ezt ajánlom, hogy próbáljatok rákeresni majd. Ha folytatjuk az utolsó néhány fóliára az előadást, láttuk, hogy hogy történik itt a Berkeley laboratóriumban ez a kutatás. Motiváció nekem is, nektek is, mindenki, aki fizikával foglalkozik. Amit itt csinálunk, az nyilván nagy elődök nyomán történik, és a nagyon híres embereken kívül, akiknek a munkája benne van a mi mindennapjainkban, az elektromosságtan Maxwell egyenletek, a lézerműködés alapjai Einsteinnél, aki a gyorsítókat, a ciklotronokat felfedezte, a laboratóriumunk névadója Ernest Randall Lawrence, Jedlik Ányos, akiről említettem, hogy a optikai rácsokban is sokat fejlesztett, a mostani csoportunk vezetője Wim Lehmans, aki ezt a plazmagyorsítást kísérletileg is véghez vitte és továbbra is folytatja, és ezt, ahogy mondtam, ez mindig egy csoportmunka, és ez az, amely csoportban én most is dolgozom. A mentorok, igen, a mentorok szerepéről szeretném kiemelni, hogy nagyon sok embert felsorolhatnék az én saját személyes példámból is, kezdve általános iskolai fizikatanáromtól, Felsli Imrétől, aki kezembe adta Jedlik Ányos életrajzáról szóló a Dinamo regénye című könyvet, aztán a mostani KFK-iban témavezetőmként Farkas Győző, aki bevezetett a több fotonos folyamatok világába és a lézerimpulzusok előállításának világába, vagy az egyetemen Dávid Gyula, aki a gyakorlatok és a számítási feladatok részleteibe bevezetett, hogy milyen szigorúan kell az egyenleteket megoldani és megérteni a folyamatokat, vagy aztán később a doktori dolgozatom elbírálója Borzs Zsolt és Szabó Gábor, aki később is figyelemmel kísérték, hogy mi az, amivel foglalkozom, vagy a KFK-ban Horváth Zoltán, aki az ilyesfajta titelőadás szerű ismeretterjesztő előadások csinyát, binyát tanította meg nekem, és követtem. De mégis mindezek mellett, sok mentor mellett, a mai előadást nemrég elhunyt Szakál Péter középiskolai matematika tanárom emlékének szeretném szentelni, aki a Soproni Széchenyi István gimnáziumban szigorúan, de megkövetelt, megtanította nekem, hogy a matematikában, a fizikában is, anélkül, hogy az ember nem következett a saját magával szembe, nem sok mindenre tud jutni. És ezért az ő emlékének szentelem a mai előadást. De mi az, amit lehet még tovább csinálni, és milyen érdekes dolgokkal érdemes foglalkozni? A lézerfényanyag kölcsönhatások fizikáját hogy lehet tovább tanulmányozni? Egy ilyen nagy-nagy projekt létezik a világ különböző részein is, és amikor a femtoszekundumokról megyünk, és petavattok felé megyünk, az attoszekundumos impulzusok vannak olyanok? És mi az attoszekundumos fizika? Azt válaszolhatom, hogy igen, már itt is van, például a Müncheni Max Planck intézetben az AttoWorld nevű weblapot nagyon figyelmetekbe ajánlom, tehát érdemes ott körülnézni egy kicsit. Ennek a tudománynak, az attofizikának konkrét gyökerei vannak itt a KFKU-ban is, Farkas professzor vezetésével. Mi is néhány elméleti számítást végeztünk még a 90-es évek elején, és azóta Krausz Ferenc vezetésével ebbe a csoportban, Münchenben nagyon-nagyon sok érdekes további attofizikai és attoszekundumos tartományba, tehát 10-18 másodperces tartományban lezajló folyamatot vizsgáltak meg. Tehát itt van. És erre van egy rettenetesen különleges, jó, pozitív lehetőség itt Magyarországon is, az ELI Alps, amely lehetőséget ad arra, hogy ezeket a folyamatokat tovább vizsgáljuk, Szeged központjában fog épülni, nem központjában, bocsánat, Szeged határában fog épülni egy úgynevezett attoszekundumos centrum, és ennek a weblapját szintén figyelmetekbe ajánlom, hogy meg lehet figyelni ilyen nukleáris folyamatokat, átmeneteket, mindent, ami extrém gyors. Van egy olyan nemzetközi website, egy weblap, amit úgy hívnak, hogy International Committee on Ultra High Intensity Lasers. Annak egy évvel ezelőtti, két évvel ezelőtti lapján jelent meg ez a fotó, amit tényleg mindenkinek ajánlok, hogy érdemes megnézni, hiszen azzal hirdették a világ különböző részén, hogy Go East, young man, mint ahogy utánozzák a régi Go West felfedezések irányában. Tehát a következő néhány évben három centrumban is, ahogy látjuk az épületeket, Prágában, Bukarest mellett és Szegeden épül egy nagy-nagy centrum, amelyben rettentő sok fizikusra, mérnökre, kutatóra van szükség, aki folytatja ezeket a kísérleteket. De ahhoz nem kell várni, ahhoz már az utadat elkezdheted, vagy kezd is, azt javaslom, a KFKI, SFKI Wigner Intézetének Helios laborjaiban is. A websájtot érdemes szintén megnézni, és Magyarországon több egyetemen is, mint az ELTE-n, KFKI-ban, Szeged Egyetemen, több ilyen program is indul, amely ezt a témát fogja elősegíteni. Köszönöm a figyelmet!